Szeretettel köszöntöm az Inforádió világszám 1500. adásának kedves hallgatóit, és rekordokkal, meg izgalmas számokkal folytatjuk, Dubajjal, meg arról, hogy milyen munkavállalói kasztok vannak Dubajban, mennyit lehet keresni. Ezt nagyjából már elmondtam önöknek, hogy mi az öt nagy kaszt, ugye a nyugatiak, Japán, Dél-Korea, Szingapúr, akkor Dél-Afrika, Oroszország, Tajvan, Közép- és Dél-Amerika, Kelet-Európa, Fülöp-szigetek, Tájföld, Kína, aztán indiai, pakisztáni, sri lankai, nepáli, afrikai, nem arab országok lakói, és akkor így szépen mennek a fizetések lefelé. Hát igazából ezek nem kőbevésett dolgok, nagyjából a tapasztalat alapján lehet összeállítani ezeket, meg hát, hogy tényleg csak komoly, tapasztalatú, profi munkavállalókat várnak, és kezdőket nem igazán, tehát nem egy olyan hely, ahol majd betanuljuk a dolgokat, és megtanuljuk a szakmát. És emiatt minden profi működik. Tehát tény és való, hogy a legtöbb dolog az nagyon magas színvonalon működik Dubajban. A Fülöp-szigeteki, tájföldi, indiai munkavállalók többségének azért nem leányálom az itteni élet. Többségüknek például csak heti egy szabadnapjuk van, egy kis lakásban néha 6-8 fő is lakik. Szabadidejüket pedig otthon töltik, mert hogy nincs pénzük eljárni, vásárolni vagy szórakozni. Próbálnak mindenütt spórolni és mindenen spórolni. Vannak köztük olyanok is, akiknek a fizetése meglehetősen alacsony, forintban mondom megint, olyan 120 és 240 ezer forint közötti, és hát ebből azért az albérlet elvisz 50 ezer forintnyit legalább, élelmiszerre is legalább 30 ezeret el kell költeni, úgyhogy csak a legolcsóbb termékeket vásárolják. Az itt lakó, itt dolgozó, itt élő magyarok jobban keresnek, főleg a vendéglátásban és az idegenforgalomban dolgoznak, meg az ingatlan cégeknél, és hát megint mondom, hogy a valós munkavállalót mondom, bár hát tudom, hogy végül is a dubajozás is valós munkavállalás valahol, csak hát ez egy kicsit más kategória. Tehát térjünk vissza inkább arra, hogy a vendéglátás, meg az idegenforgalom, meg az ingatlan cégek magyar munkatársai miként boldogulnak. Hát olyan 800 ezer forint körüli összeget visznek haza havonta, a legjobbak másfél milliót, de hát ők nagyon kevesen vannak. És ha valaki elveszíti az állását, a vízuma pedig lejár, akkor el kell hagynia az országot. Nagyon kevés számú állampolgár van az Egyesült Arab Emirátusokban, és az állampolgárokat minden emírségben nagyon komoly juttatások illetik meg. A munkájukat vesztett bevándorlókat meg elküldik. Úgyhogy lényegében igaz, amit mondanak, hogy nincs koldus az országban. Hát persze nincs, mert aki olyan szintre menne, azt elküldik. A saját állampolgáraikat pedig segélyezik, és nagyon komoly juttatásokban részesítik. Ugye, mint említettem, a legális valós állásokról beszéltem eddig, de hát persze az igazsághoz mindenképpen el kell mondani azt is, hogy valóban vannak olyan közép-európai orosz celebek, vagy éppenséggel hölgyek, akik dubajozással keresik a kenyerüket, és hát általában olyan 10-20 ezer eurót kapnak havonta, tehát olyan 3-6 millió forint körüli összeget, és manapság már a 6 millió forint az, ami legalább jár, és hát a feladat állítólag csupán a gazdag uraságok szórakoztatása néha, egy kis társasjáték, sakk, beszélgetés, lenge, mindent látni engedő ruhában az úszómedence szélén, és hát máskor meg előfordul, hogy a szép hölgyeknek egyéb szolgáltatásaira is igényt tartanak, melyeket nem kötelesek nyújtani, de akkor a legközelebbi géppel hazaküldik őket. Persze azért akkor sem biztos, hogy üres kézzel. Ez az iparág kétségtelenül létezik. Mi magunk is láttunk életszerűtlenül túlöltözött, limuzinnal utaztatott fiatal kelet-európai hölgyeket, de hát a dubajozók titkait elrejtik a paloták vastag falai, ugyanakkor mindez a beszámoló, meg ezek az árak, meg ezek a dolgok hivatalos adatokon, ismereteken, beszélgetéseken, tapasztalatokon alapulnak. Az IPM magazinban is készítettem annól erről egy érdekes összeállítást, még talán egy-másfél évvel ezelőtt sokat foglalkoztam a témával, a többi pedig legenda, tehát hogy mi történik a medencéken belül, hát azt csak azok tudják, akik ténylegesen ezzel foglalkoznak, hogy részletesen ebbe nem kívánok belemenni. Nem is feladat, hiszen Dubaj bemutatása a turisztikai attrakciókkal folytatódik.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nagyon sok kedves hallgató kérdezte az elmúlt években, hogy hát a Burj Al Arab, a híres vitorla formájú szálloda, ugyan már milyen, voltam-e ott? Voltam bizony. Nem könnyű bejutni, először is azért, mert nagyon kevés tábot fogadnak, nagyon kevés újságíró látogathat el ide, tekintettel arra, hogy a világ összes újságírója azok közül, akik turizmussal foglalkoznak, szeretne ide eljönni, és hát ez már zavarná a vendégeket, meg nem is tudják fogadni őket, olyan sokan akarnak eljönni, és azt sem engedik be, hogy csak úgy valaki bemenjen. Míg a Ritzben elmehetünk 5 órai teát fogyasztani, vagy bemehetünk egy szállodában, ezek lényegében nyilvános terek, hát a Burj Al Arabnál nem, itt nem engedik be azokat, akiknek nincs foglalásuk, legalább az étterembe, vagy esetleg valamelyik szobát le kell foglalni. Dubaj központjától végülis jó pár kilométerre a tengerparton egy nagyon érdekes helyen van a Burj Al Arab, 321 méter magas csoda, vitorla alakú épület, és hát olyan jelképe lett Dubajnak, mint Sydneynek az Opera, vagy Párizsnak az Eiffel torony. A szállodát többféle módon is meg lehet közelíteni, helikopterrel, hófehér Rolls-Royce-tal, hogyha értünk küldik, vagy kocsival, bármilyen autóval végül is be lehet menni, és belépve tényleg látjuk azt a meseszép átriumot, ez az egészben a legszebb szerintem. Ilyen 180 méter magas átrium, és amikor az épületben először kipróbálták légkondicionálót, akkor állítólag esőfelhő alakult ki a hatalmas előcsarnokban, úgyhogy csak fokozatosan csökkentették a hőmérsékletet, mindössze fél fokkal naponta. Hát amikor én voltam, akkor a hotelben teljesen kellemes volt az idő, és Valentin napra gyönyörűen berendezték a belső részt, és bár ugye amerikai ünnep, meg hát ugye a szabados szerelemnek sem feltétlenül az Egyesült Arab Emirátusok a hazája, de mégis azért ezt a dizájnt, ezt megcsinálták, és izgalmasan berendezték az egész belső részt. A 321 méteres épület csak 27 emeletes, ez azért van, mert hogy minden emelet dupla szintet takar, és a 202 légkondicionált lakosztály mindegyike kétszintes, és hát 170 négyzetméteresek, a lakosztályhoz két fürdőszoba, hordozható számítógép, meg házimozi rendszer is tartozik, de hát mondjuk ez más szállodákban is, azért a luxus hotelek közül már szinte általános. Az építők a hotel szobáinak bejáratánál olyan márványt használtak a falak és a padlók burkolásához, mint Michelangelo Rómában, az aranyozásra pedig lakosztályonként átlagosan 1 kiló aranyat használtak fel. 8 étterem is van a Burj Al Arabban, az Al-Makara a tenger szintje alatt található, és egy hatalmas akváriumfal választja el a vendégeket a halaktól és a cápáktól. De amit én legtöbbször kipróbáltam, az az Al-Muntaha, ez 200 méter magasan van, és hát nagyon szép a kilátás, hatalmas ablakok vannak. Sokszor mindenféle címet elnyert már, de hát tudjuk jól, hogy a címeket azért nem mindig olyan nehéz megkapni. Az biztos, hogy az étterembe express panoráma liftel lehet feljutni, és egy másodperc alatt 6 métert tesz meg ez a lift, az is nagyon érdekes. És akkor a hatalmas átriumban is van egy izgalmas étterem, 32 méter magas szökőkút is van mellette, úgyhogy ez is szép. Régebben még volt arra lehetőség, hogy belépődi jelenében körbejárja valaki a szállodát, de hát olyan sokan akartak eljönni nap mint nap, hogy belépődi ide vagy oda, a vendégek magánéletét zavarták, úgyhogy ezt a rendszert megváltoztatták, és ma már nincs ilyen, azok jutnak be a Burj Al Arab szállodába, akik ott szállnak meg, vagy helyet foglaltattak valamelyik csodás étteremben, esetleg a újságírók, és sikerül nekik ezt elintézni, megszervezni, hát nem könnyű, ezt a titkot, szakmai titkot azért elárulom. A Burj Al Arab szállodát világszerte úgy emlegetik, mint az egyetlen 7 csillagos szállodát a Földön, hát ez persze nem teljesen igaz, hiszen hivatalosan 5 csillagos a legmagasabb kategória, de a szálloda már büszke arra, hogy a közvéleményben a 7 csillagos jelző már összefonódott a Burj Al Arab nevével, és hát tudjuk, hogy ha a vendégek meg a szakmabeliek közül néhányan azt mondják, hogy 7 csillagos, akkor az a 7 csillag akkor is megvan, ha egyébként nincs. Vannak persze itt is a lakosztályok között is különbségek, de igazából mondom, tehát az átrium meg a hangulat az, ami a legtöbbet ér ebben a Burj Al Arabban, és hát szóval van, aki nagyon nagy csodát vár, hát azt azért nem érdemes, mert magukban a szobákban nincsen akkora ötlet, mint az elsőre az ember gondolná, de az biztos, hogy egy nagyon impulzív, nagyon érdekes szálloda. Persze Dubajban jó pár izgalmas szálloda van még, ilyen például a Medina Jumeirah, vagy a Jumeirah Beach Hotel, a Burj Al Arab Hotellel szemben építettek egy nagyon izgalmas szállodát, és az összes fotón ez is rajta van, amikor fotózgatjuk a Burj Al Arabot, akkor mellette, vagy hát vele szembe ott van a Jumeirah Beach Hotel, ez is nagyon jól néz ki. Építészeti stílusával lett világhírű, mert hogy ez egy 26 emeletes komplexum, és olyan, mintha egy óriási víztömeg törne elő a homokból, azt mondják. Az biztos, hogy nagyon jól néz ki kívülről formára az épület. És hát itt is minden szoba legalább 50 négyzetméteres kézzel gyártott bútorok vannak, luxusfürdőszoba és sok-sok más csoda. Ami pedig még szintén érdekes, az az Emirates Tower, az Emirates tornyok, amelyek már messziről hirdetik az arab város dicsőségét, és abszolút érdekes és jól néz ki. És hát, hogyha már Dubajnál tartunk, akkor a Kempinski Hotelt, meg a Sheratont is meg kell, hogy említsem, mert hogy ezek abban a mallban, abban a bevásárlóközpontban vannak, ahol a fedett sípálya is található, tehát a vendégek rögtön átmehetnek síelni, persze nyugodtan akár rövidújúban is, hiszen utána felöltözhetnek, átöltözhetnek a sícentrumban, amely azért egész látványos, izgalmas nézegetni, ahogy ott a műhavon húzogatják a burnuszbeöltözött hölgyek a csemetéjüket, és közben mellette elsielgetnek a derék fiatal emberek. Hölgyeim és uraim, Dubajról szólt a Világszám 1500. adása itt az Inforádióban. További nagyon kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető szerkesztő Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!